A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Kovács Antal örökös magyar szomelié bajnokkal, a pincáron.hu tulajdonos vezetőjével, és az első részben hát sok mindenről beszéltünk, például kiderült az, hogy a már megkóstolt új borok alapján el lehet mondani, hogy kiváló évjárat lesz a 2021-es, szinte minden bortípusnál és minden borvidéken. Aztán beszélgettünk arról is, hogy már-már a vendéglátás is, legalábbis így a bornagykereskedés szemszögéből nézve kezd magára találni, bár egyébként az éttermesek egy része az éppen a bezárás küszöbén áll, és mivel hogy nincsenek szakemberek, lehet, hogy le is húzzák a rolót. Aztán persze beszéltünk vidámabb témákról, például az ünnepek, legalábbis a Mártonnap apropóján beszélgettünk a borvacsorákról is, és arról, hogy ez viszont úgy tűnik, hogy beindult, és egyre több borkóstolót tart Kovács Antal, és hát aztán a végén még néhány kulisszatitkot is elárult itt nekünk, Anti, hogy hogyan készül egy borvacsorára, illetve hogyan készül el a bor étel társítás egy-egy vacsorára, és hogyan áll össze. Majd még, ha lesz időnk, akkor erről is beszélünk, de arra gondoltam, hogy akkor most folytassuk talán, ha már itt ünnepekkel kezdtünk, az ünnepekkel. Ilyenkor karácsonykor ez mondjuk világos, hogy a bor az egyrészt mint ajándék, másrészt mint a karácsonyi menü kísérője, egy nagyon fontos kelléke az ünnepnek. Már elkezdődött a karácsonyi készülődés ez ügyben, vagy még azt látod, hogy még mindenki mással van elfoglalva, és majd még csak most jön a nagyja?
Érezhetően elkezdődött a készülődés bor összefüggésében is a karácsonyra. Ugye mi jellemzően a szaküzletünkben kettől péntekig vagyunk nyitva, és a héten kedden egyébként már éreztük az első nyitvatartási napon, hogy többen jöttek el hozzánk. Még nem az ünnepi borokat szerzik be, de már úgymond előkóstolják őket. Válogatásokat visznek, kóstolgatnak, keresgélnek. Nagyon sokan megkérdik, hogy milyen borokat ajánlok az ünnepi fogásokhoz, mert azt már nagyjából most tudják, fejben tervezgetik. Ennek megfelelően ajánlok több bort is egy-egy étel mellé, és akkor otthon megnézik, és eldöntik, és jönnek vissza, hogy beszerezzék az ünnepekre a megfelelő tételeket.
Ez nagyon érdekes, mert ugye itt ilyenkor te még tanácsokat is szoktál adni. Legalábbis nekem már adtál olyan tanácsot is, hogy milyen receptúrát érdemesebb használni, és akkor úgy kóstoljam meg, mert úgy viszont nagyon fog működni.
Így van. Én kifejezetten örülök, amikor valaki bejön hozzánk a borszaküzletünkbe, és nem csak egyszerűen annyit mond, hogy egy könnyű fehér bort szeretnék, vagy egy testes vöröset, hanem azt mondja, Kovács úr, ezt és ezt fogok főzni, így fogom készíteni a húst, ilyen fűszerezéssel, olyan mártással, amolyan körettel, milyen bort adna hozzá. És ez a legizgalmasabb része, amikor az üzletben tevékenykedek. Nagyon szeretek ételekhez borokat ajánlani. Tehát én kifejezetten örülök ennek a lehetőségnek.
És akkor ezek szerint ezzel egyre többen élnek?
Igen, igen. Egyre többen jönnek, mondják a receptúrákat, akkor szép alaposan átbeszéljük. Hát nálam nem is úgy néz ki a dolog, hogy bejön valaki az üzletbe, és akkor 5 perc múlva távozik. Tehát jellemzően, hogyha van rá idő, akkor egy-egy vásárló 30-40 percet simán ott tölt nálunk. Már nem azért, mert nem engedem ki az üzletből, csak egyszer, ha jó, elbeszélgetünk, és éppen nem zavar meg minket senki, hogy simán, ennyi időt simán el tudunk beszélgetni.
És ráadásul fontos dolgokról, hiszen az ő ünnepi vacsorájáról.
Pontosan.
Most ajándék szempontból a bor, az gondolom nagyot lépett előre.
Igen.
Az elmúlt időszakban. Főleg, hogy most már azért, már talán így kicsit unalmas is ezt emlegetni, hogy az elmúlt évtizedekben sokat javult a magyar borok minősége. Ugye most már lehet látni, hogy már a teljesen hétköznapi borok között is egyre biztonságosabban nyúlhat az ember, akár még egy áruházban is a polcra.
Pontosan.
Na de itt kezdődik az, hogy ajándékot választani viszont egyre nehezebb lesz.
Hát egyre nagyobb a kínálat, egyre nagyobb a merítés, úgyhogy nagyon sok minden közre játszik olyankor, amikor bemegy valaki az üzletbe, hogy miért vesz le egy palaszbort a polcról. A címke is nagyon sokat számít. Például lehet mondani, hogy nem, de igen. Még a bor szakértőket is valamilyen szinten befolyásolja.
Tehát, hogyha egy nagyon egyszerű címke van, akkor azt nem viszi ajándékba, akármilyen kiváló a bor, mert azt mondja, hogy hát...
Ez egészen pontosan így működik. Vagy nagyon rá kell beszélni az illetőt, hogy nézze, ez valóban nem a legfigyelemfelkeltőbb címke, de ami benne van, az valami félelmetesen jó. Ezt nyugodtan adja oda ajándékba. és akkor vagy működik, vagy nem, de az biztos, hogy a címke döntő fontosságú a vásárlásnál. Nem csak amikor ajándékozási céllal választunk bort, az egész év folyamán elmondható, hogy a címke az bizony fontos.
Na majd erre még visszatérünk, de én még maradnék itt az ajándékozásnál, mert van itt egy másik hasonló kérdés. Bár én úgy veszem észre, hogy az utóbbi 2-3, akár 5 évben már ez nem akkora probléma, legalábbis a borászok egyre bátrabban csomagolják a bort csavarzárral.
Igen.
És úgy tűnik, hogy most már a csúcsborok is sokszor csavarzárral vannak a polcon. Ez azt jelenti, hogy áttört ez a gát, és a vásárlók is most már akár ajándékba is visznek csavarzáros üveggel?
A gát kezd átszakadni. Pontosan így van. Sokan még mindig ragaszkodnak a parafához, mert az emberek fejében az él, hogy csak a parafával ellátott bor lehet igazán magas minőségű. Én ezt nem osztom, sőt, szerintem a parafa csak egy bizonyos szintig szolgálja a bor érdekeit, utána pedig inkább árt neki. De hát ezt egy átlagfogyasztóval ezt nagyon nehéz megértetni, ugye?
Főleg, aki ajándékba viszi, és ő nem is nagyon iszik bort, mert igen, ő csak ilyen közhelyekbe tud gondolkodni, hogy legyen szép, cirádás, színes címke, legyen rajta lehetőleg minél több érem, mert az olyan plecsni, jól mutat, plecsni legyen rajta, figyelemfelkeltő legyen, és persze legyen rajta dugó, meg viaszozva legyen, meg nem tudom mit, tehát hogy nagyon-nagyon, és még egy díszdoboz is legyen hozzá.
Igen, igen. Bizonyos szempontból értem a dolgot, mert én ugye, is, hogyha így néz ki, az a palack, amit ajándékként odaad valakinek, akkor az emeli az ajándéknak az értékét. Én abszolút megértem ezt a dolgot, de én minden gond nélkül szoktam csavarzáros borokat ajándékba adni, mert azok teljesen rendben vannak. A bor minősége igazából nem attól függ, hogy parafadugóval van ellátva a palack vagy csavarzárral,
sőt,
hanem
a
szőlőtől, hát függ, igen, amiből készült.
Hát és a csavarzár meg garancia arra, hogy nagy valószínűséggel olyan lesz a bor, mint ahogy beletöltötték a palackba.
Ha jó minőségű a csavarzár, már pedig ma már a borászok a jobb minőségű csavarzárakat választják, és ez megfelelő módon van, vagy lesz felaplikálva a palackra, akkor sokkal jobban tudja védeni a palack tartalmát az oxigénnel szemben, mint a parafadugó. Ez tény.
Na most, ha már itt dugózunk, meg mindenféle ilyen zárás technikáról beszélünk, hogy néhány éve megjelentek az üvegdugók, és most talán két borászat esetében láttam is, sőt, több borászatnál láttam, hogy alkalmazza főleg a magasabbra pozícionált boraiknál ezt a technikát, ezt az üvegdugót. Sőt, hát van olyan borászat, amelyik kifejezetten megmutatja, tehát ilyen átlátszó kapszulát tesz rá, hogy látszom. És egyébként nagyon jól mutat, főleg a fehéreknél.
Igen.
Hogy ott minden fehér egyben. Na, de hogy valami kérdés is legyen itt a sok kijelentés után, ez mennyire lett népszerű, és a vevők mennyire keresik?
Még nem lett népszerű. Én azt figyeltem meg, hogy ezt az üvegdugót Magyarországon legalábbis elsősorban, sőt, szinte kivétel nélkül Tokaj-hegy alján használják. Én csak tokai bornál találkoztam még üvegdugóval, úgyhogy még nem terjedt el. Annyi biztos, hogy jól zár, nagyon jól zár.
Tehát ott már van több év tapasztalata.
Van több év tapasztalata, és elegáns is, és könnyű visszazárni vele a palackot. Úgyhogy úgy egyébként én támogatom az üvegdugót, de nem terjedt még. Valószínűleg ennek az is az oka, hogy az üvegdugó alkalmazása nem olcsó.
Tehát az egy drága dolog.
Így van.
Akkor még egy kicsit a címkéről beszéljünk. Mondtad, hogy az teljesen érthető, hogy a vevő, még az is, aki ért a borokhoz, meg az is, akinek fontosabb a beltartalom, még az is a címkét azért fontosnak tartja. A borászok mennyire hallgatnak ez ügyben rád? Ugye volt néhány évvel ezelőtt kiváló borász, kiváló bora nálad, sőt, komplett borsora. Uh-huh. És hát nagyon nem volt szerencsés, bár vicces volt, de hát nem volt túl szerencsés a címke választás. Aztán egyszer csak változtattak, méghozzá nagyon nagyot. Ebben neked mekkora szereped volt? Illetve mennyire nehéz egy-egy borászt rábeszélni, mondjuk, hogyha éppen a nevével játszik a címkén, és azt fontosnak tartja, hogy az úgy megjelenjen a címkén.
Hát a borász is ember. És ez a dolog is emberfüggő. Úgyhogy van olyan borász, akit könnyedén meg lehet győzni, hogyha változtat a címkén, akkor az ő saját érdekeit fogja szolgálni jól. De nagyon sok borász egyszerűen nem enged ebből az elképzeléséből, hogy ő kitalálta, hogy nézem ki a címke, bárki bármit is mondjon, őt nem érdekli, mert ez is ő.
Hát ez is egy szempont.
Ez is egy szempont, nagyon fontos szempont, de az biztos, hogy nagyon nehéz eladni a borukat. És nem egyszer, nem kétszer előfordult, hogy a vége az lett, hogy én kivettem a pincédnek a borait a kínálatunkból, mert az volt, hogy a bor jó volt, a címke inkább visszamutatott az időben, az emberek számára nem volt szimpatikus, nem szívesen vitték, még pszichésen is befolyásolni tudja az embereket, a nekik nem tetsző címke, mert kevésbé jó minőségűnek ítéli meg a bort, mert már van egy előítélete a borral kapcsolatban.
Na most egyébként ez a visszamutató címke főleg az jelzi ezt? Tehát, hogy emlékszem, hogy pár évvel ezelőtt a kedvenc borászaim is még ilyen, hát hogy mondjam, a régi 70-es, 80-as évek egri bikavéreit idéző címkékkel jelentették meg az egyébként kiváló boraikat. Aha. Tehát, hogy ez az, ami nem szeretnek az emberek?
Abszolút.
Tehát ez az, ami a legjobban leviszi a bor
értékét? Igen, igen. Amikor ránézünk egy címkére, és az kvázi önmagában egy időutazás a 70-es, 80-as évekbe, na azt én azt vettem észre, azt az emberek már nem szeretik. Akkor jó volt, de hát akkor milyen minőségű boraink voltak? Hát most legyünk őszintén.
És akkor azt társítják hozzá egyből.
És akkor igen, azt az érzést, azokat az időket, azokat a gyengébb minőségű szőlőből készített, oxidált, túlkénezett borokat, ezek jelennek meg a lelki szemeik előtt, és akkor valahogy nem kívánják,
ez
hogy közelítsenek érthető hozzá. Egy abszolút érthető dolog. Sokan megrekedtek egyébként az időben, és valamiért ezt látják szépnek, vagy én nem is tudom, mi lehet az oka. De mondom, van, aki nagyon pozitívan áll hozzá, és hallgat a jó tanácsra, de van, akit egyszerűen a világ összes kincsért nem lehet meggyőzni arról, hogy változtasson. De vannak olyanok is, akik amúgy modern címkéket készítenek, ám ezek a modern címkék, a rondák.
Na most ezt akartam pont megkérdezni, hogy többféle iskola van, hát hiszen rengetegen terveznek címkét, van, amikor a borász magának, vagy van, amikor gyereket kéri, meg ugye ez a legkevésbé szerencsés, bár van, amikor még ez is bejön, de nagyon nagyot szórnak a címkék. Ugye van a nagyon letisztult, már-már laposnak tűnő, de mégis elegáns címke, ami nekem mindig eladja a bort, mert ha elég informatív, de mégis visszafogottan elegáns, azért az jelez valamit.
Igen.
Aztán vannak ezek a már-már hivalkodó, színes,
igen,
és egyébként nagyon izgalmas, vicces, igen, érdekes címkék. Azt hogy veszed észre? Mert tudom, hogy van nagyon kiváló, igen, borász, aki nagyon bátor ebben a címkében, és nagyon kitalálta ezt, hogy kis festmények vannak a címkéin, és nagyon-nagyon színes a történet.
Igen.
Mennyire viszik ezt kifejezetten így ajándéknak, vagy ilyen elegáns bornak?
Viszik ezt is, viszik azt is az ember.
De ezt viszik? Tehát, hogy akkor ez viszont nem fogja vissza őket, hogy hát ez olyan vicces, bohókás, persze
nyári
fröccsözéshez jó egy ilyen címke, de...
Nem, ha szimpatikus a címke, akkor ajándékba is könnyebben viszik. Akkor is, hogyha kicsi bohókás.
Tehát akkor ez a vonal bejön a borizóknak.
Abszolút. Én azt szoktam javasolni a borászoknak, hogy az éttermekben, a gasztronómiában pozícionált boraikra tegyenek egy kicsit visszafogottabb, diszkrétebb, persze kellően informatív, gusztusos címkét. Ugye? Azokra a borokra, amelyeket mondjuk akár hipermarketekbe, élelmiszerláncokba, de akár borszaküzletekbe szánnak, azokra a borokra tegyenek figyelemfelkeltőbb, színesebb, élettelibb címkéket, hogy azt úgy szoktuk mondani a szakmánkban, hogy olyan címkét, ami által a bor szinte beleugrik a fogyasztó kosarába, ugye?
De hogy egyébként meg hát az a borász, akinek főleg ugye nálad azért kisebb borászatok vannak, bár van egy-két nagy borászat is, változott azért a korábbi válogatási szisztéma nálad is. Szóval, hogy ott van, hogy néhány száz palackos tételről van szó.
Abszolút.
Tehát ott azért nem lehet kétféle címkével fölruházni a bort, ott muszáj, bár mondjuk nem kerülnek ilyen kis tételben áruházba mondjuk ezek a borok.
Tehát. Na most én nem feltétlenül úgy értettem ezt, hogy ugyanazt a bort két címkével küldjék
hanem az más minőség?
A bort, hanem a nagyobb pincészeteknél, vagy azoknál a pincészeteknél, ahol többféle bor szerepel a repertoárban, ott ugye általában elmondható, hogy vannak minőségi szintkülönbségek, és vannak olyan borok, amelyeket elsősorban az igényes gasztronómiába szánja a borász, és vannak olyan tételei, amelyeket mondjuk üzletek polcaira szánja. És itt szoktam javasolni, hogy súlyozzanak egy picit, valami közös felismerhetőség azért legyen a kettő között, de az egyik legyen diszkrétebb, a másik figyelemfelkeltőbb legyen. Most ahol pár száz palackos mennyiség van per fajta, ott nyilván azt szoktam mondani, hogy legyen valami szép, gusztusos, azért egy picit kihívó címke, mert az mégiscsak igaz, hogy nincs sok előre, de azért csak segít az eladásban, és az jót tesz mindenkinek. Amúgy pedig, amit mondtál, nem volt teljesen föltől elrugaszkodott dolog. Mert vannak borászok, akik ugyanazt a bort értékesítik a gasztronómia és a hipermarketek felé is. Ilyenkor viszont nyomatékosan szoktam felhívni a borászok figyelmét arra, hogy ám legyen, de soha ne kerüljön a gasztronómiába és a hipermarketbe ugyanaz a bor, ugyanazzal a címkével, mert az viszont romboló hatású.
Na hát van még egy pici időnk, és én azt gondoltam, hogy itt a végére egy nagyon érdekes témát hozok. Aztán persze meg kiderül, hogy mennyire érdekes, vagy téged mennyire hoz lázba, hogy erről beszélünk. Persze ez egy álságos mondat volt, mert valószínű, hogy érdekel ez a dolog. Ugyanis most, miközben itt beszélgettünk, arra gondoltam, hogy hát tulajdonképpen te ilyen bornagykövet vagy. Hát és én az évek során, amióta ismerlek, most már azért az évtizedes ismerettség, azt veszem észre, hogy nagyon sok borászt hoztál be a köztudatba.
Igen.
A borvacsorákon keresztül, egyébként az internetes áruházban is nagyon nagy nevek lettek közülük egy páran. Aztán volt, akitől megváltál, vagy aki elhagyott, ezzel most ne beszéljünk, de hogy mindig hozol föl új tehetségeket, új találmányokat, és nekem úgy tűnik, hogy a borkedvelők és az egyre inkább értő közönségnek, te azért egy olyan fontos megmondó ember vagy, akinek a véleményére adnak. Nem gondoltál arra, hogy kvázi ilyen influencerként kezdesz el működni, és most én arra vagyok kíváncsi, már amennyire hajlandó vagy erre válaszolni, hogy kifejezetten ezt, tehát nem azért, mert kereskedsz az adott borász boraival, hanem azért, mert hogy bizonyos megbízás alapján te adott bort, már amennyiben alkalmasnak találod arra, hogy te hirdesd, te kifejezetten ajánlod szélesebb körben.
Ez abszolút életszerű gondolat, és hogy őszinte legyek, ez az én fejemben is megfogalmazódott. Én ugye borkereskedő vagyok most már lassan, sőt, 20 esztendeje, 2 évtizede, és a munkámnak az a része, hogy közben a pincészeteket népszerűsítem. Most gondolj bele, bort forgalmazol, szeretnéd eladni. Mit lehet eladni? A brandet, a márkát lehet elsősorban eladni, a hozzákötődő érzéseket lehet eladni. Nyilván a termék, a produktum az legyen jó, de ha nincs brand, akkor nagyon nehéz, szinte lehetetlen az értékesítés. Tehát én folyamatosan építettem a márkát, a pincészetek márkáját. És ezt, hogy mondjam, ezt félig tudatosan, félig tudat alatt, ezt nekem csinálnom kellett. És eljött az a pont, amikor rájöttem, hogy ezt nagyon intenzíven kell csinálni, és hogyha ez sikerül, ez pénzre váltható, amit leggyakrabban, elsősorban a borászok tudnak pénzre váltani. Úgyhogy ennek a tevékenységnek igenis értéke van, és igenis megkeresnek folyamatosan most már pincészetek, hogy ezt a szerepkört, ezt töltsen be az ő boraik összefüggésébe, hogy ahogy te is fogalmaztál, bizonyos szinten vagy összefüggésben legyek influencer, és járuljak ahhoz hozzá, hogy megismerjék a fogyasztók az ő boraikat, és minél kedvezőbb színben tűnjenek fel a piacon. Ez abszolút, abszolút, ez működik. Utána néztem, Nyugat-Európában ennek már komoly hagyományai vannak. Én ezt most nemrégiben kezdtem el, tehát
de akkor ezek szerint van rá fogadókészség.
Abszolút, abszolút, és maguktól jönnek a pincészetek, a kóstoljon meg a borukat, és hogy tetszik a boruk, akkor gondoljuk egy kicsit tovább, hogy mit tudunk együtt kezdeni a piacon. Úgyhogy ez egy működőképes sztori, úgy veszem észre, és hát nagy szeretettel állok elébe, hiszen én ezt már amúgy is tettem, ezt amúgy is csináltam.
Na hát akkor, mivel az időnk az elfogyott, ma itt fejezzük be ezt a beszélgetést. Kovács Antal örökös magyar szomelié bajnokkal, a pincáron.hu tulajdonosával. Anti, köszönöm, hogy vendégünk voltál, tedd máskor is.
Nagyon szépen köszönöm.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, ahogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk. Búcsúzik a műsorvezető, Lakatos László.
Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.